Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Én Metz Szagyina vagyok. Ez a Szót kérek online magazin, maga mit művel itt podcastja, amiben szórakoztató, érvényes és sokakat érdeklő témákról beszélgetünk, különleges interjúalanyokkal az EPE Rádió stúdiójában. Üdvözlöm Gál Andit, aki ismét velem van, mentálhigiénés szakember, és a gyászról fogunk beszélgetni, ami egy, azt kell mondjam, nagyon fontos rész az életünknek, bár nem nagyon szeretünk róla beszélni, de akkor is fontos, legalább annyira fontos, mint a születés, mert ugye végül is egy körforgásnak érünk a végére akkor. Hogyan tudjuk egy gyászolót segíteni, amikor egy gyász folyamatban benne vagy? És neked erről mi a tapasztalatod?
Nagyon érdekes ez a kérdés, amit föltettél, mert igen, azt gondolom, hogy nem tudunk gyászolni, nem tanítottak meg rá bennünket. Szerintem az elmúlt 100 évben ettől nagyon messzire toltak minket, és emiatt a gyászban lévőket sem tudjuk segíteni. Nem tudjuk, mit mondjunk nekik, nem tudjuk, mitől lesz neki könnyebb. Hát az a rossz hírem, hogy bármit mondunk, tőlünk nem lesz neki könnyebb. Tehát neki nehéz, neki fáj, nem lehet olyat mondani, ami megkönnyíti az ő életét, vagy az érzéseit. Ilyenkor a legegyszerűbbet célszerű mondani, hogy sajnálom, vagy együtt érzek veled, vagy nagyon sajnálom, hogy ez történt. Sajnos nagyon sokszor előfordul, hogy elkezdik elbagatelizálni, tehát, hogy elbagatelizálásnak hangzik az a mondat, hogy ó, de hát már nagyon öreg volt, ó, de már ő nagyon sokat szenvedett. Hát ez nem könnyíti meg a gyászolónak az elfogadást, mert ő akkor is egy szerettét veszítette el, hogyha mondjuk halálról beszélünk. Tehát ilyenkor legegyszerűbb azt mondani, hogy sajnálom, mert biztos vagyok benne, hogy aki ezt mondja, az tényleg sajnálja, vagy az is, hogy részvétem. Sokan attól félnek, hogy ez egy elcsépelt mondat, de én azt gondolom, hogy csak részvétet tudsz ilyenkor nyilvánítani, semmi okosat nem tudsz mondani.
Akkor ne kezdjünk el vele beszélgetni az elhunytról adott esetben, mert úgy érez, mert ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy vájkálunk a másikban ilyenkor, holott lehet, hogy könnyebbé tennénk a gyász folyamatot, ha mondjuk ő is ki tudná beszélni a dolgokat magából.
Én azt gondolom, hogy nagyon kell figyelnünk a gyászolóra, nagyon kell figyelni arra, hogy hol tart, hogy van, miben tudnánk őt segíteni. Tehát amikor megtudjuk a halálesetet, akkor jön ez a sajnálom, meg együttérzek, meg részvétem. Ekkor nem nagyon tudunk mást mondani. Ebben a periódusban teljes sokban van az is, aki gyászol, aki egy szerettét elveszítette, tehát ott még ő is kapkodja a levegőt, hogy mi is történt. Tehát ott ennyit tudunk tenni. Amikor már egy kis idő eltelt, akkor pedig célszerű arra figyelni, hogy mi esik jól neki. Tehát akar-e beszélni az elhunytról, akar-e beszélni a saját érzéseiről. Minden gyász más, minden gyász folyamat más, mivel hogy mindannyian mások vagyunk. Máshogy éljük az életünket, és más érzések jelentkeznek bennünk. Van, aki szereti kibeszélni az érzéseit, az emlékeit, van, aki pedig nem szereti ezeket kibeszélni, valamilyen okból kifolyólag, mert ezt tanulta otthon, vagy ezt látta otthon, hogy az érzésekről nem beszélünk, de érdemes odafigyelni arra, aki gyászban van, hogy ő mit szeretne.
Ugye itt most csak a halálról beszéltünk, de gyászolni nem csak a halál, tehát nem csak az elvesztést, valakinek az elvesztését lehet, hanem lehet gyászolni egy kapcsolat végét, lehet gyászolni egy válást, lehet gyászolni azt is, hogy az ember elköltözik a nagygyerek otthonról, tehát különböző gyászok vannak az életünkben. Ezekkel mit tudunk kezdeni?
Igen, ezek mind azt gondolom, hogy a gyásznak valamilyen megnyilvánulása, mert hogy a gyász az egy veszteség, és hogyha, tehát az is veszteség, hogy 20 évig velünk élt a gyerekünk, majd 20 év után külön költözik tőlünk, és már nem leszünk az életének a nap 24 órájában része, és ezt fel kell tudni dolgozni.
Igen, de ezt nem tekintik gyásznak, tehát nagyon sokan nem tekintik ezt gyásznak. Ez ugye az élet természetes része, de ugyanakkor mégiscsak van egy bánat, tehát valakit akkor is elveszítünk.
Így van, vagy legalábbis megváltozik vele a kapcsolatunk. És ez a kapcsolatváltozás az, amit szintén fel kell tudni dolgozni, mert a gyász is egy olyan folyamat, aminek a során a gyászoló, és akkor itt most lehet az a szülő, akinek kirepült a gyereke, az életét hozzáigazítja ehhez az új helyzethez, ahhoz az emberhez, aki meghalt, vagy ahhoz az emberhez, aki kirepült, vagy ahhoz a munkahelyhez, amit elvesztett, akár azzal, hogy felmondtak neki, vagy azzal, hogy elment nyugdíjba. Tehát ezeket a kapcsolódásokat, ezeket a kapcsolatokat kell másként megélni, és ennek a kapcsolódási folyamatnak a feldolgozása maga a gyász. Ekkor beszélhetünk gyászról. Ez a folyamat, ez mindenkinél egyedi, mindenkinél máshogyan működik.
Tehát mondjuk, hogyha én nekem egy 3 hónapos kapcsolatom szakadt meg, ugye az nem egy ilyen hosszú táv, egy 3 hónap, akkor is érezhetek nagyon mély gyászt.
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogyha te az alatt, a 3 hónap alatt azt élted meg, hogy azt gondoltad, hogy te ezzel az emberrel fogod leélni az életedet, és esetleg már terveztettek is, volt már ilyen a világtörténelemben hosszú távra, akkor ennek a megszakadása, az elmaradása, ez lehet egy kellemetlen folyamat, lehet egy gyász folyamat. Persze azt gondolom, hogy ennek más a mélysége, más a dinamikája, és más mondjuk a hosszúsága ennek a feldolgozásnak. Sokkal kevesebb összekapcsolódási helyzet volt ez alatt a 3 hónap alatt.
Ugye itt meghívtad azt, hogy a klasszik az, hogy azt mondják, hogyha valakit elveszítünk, tehát itt most a halálról gondolok, akkor ugye fél év mire nyit a többiek felé ismét, és körülbelül hát 1 év, ugye ez klasszik a ruha, és ugye 1 év után veszik le a gyászruhát, a feketét. Ez mindenkinél így van? Tehát ezek a fázisok, ez így teljesen törvényszerű?
Ugye mivel mindenki más, hogy él meg dolgokat, mindenkinek más volt a kapcsolata az adott személlyel, akit elvesztett, mindenki másként reagál helyzetekre, ez mindenkinél egyedi. Tehát ez, ahogy most fél év, meg 1 év, egyáltalán nem biztos, hogy mondjuk egy házas pár, akik mondjuk 50 évet éltek együtt, és valamelyikőjük meghal, akkor a túlélő házastárs egyáltalán nem biztos, hogy 1 év alatt fel tudja dolgozni azt a veszteséget, ami őt érte. Tehát 50 év szakad ki egyszer csak az életéből, és költözik egy másik dimenzióba. Tehát, hogy egyáltalán nem biztos, hogy azt sikerül 1 év alatt feldolgozni. Ugye ez a gyászév, ez azért 1 év, mert mindenféle eseményt megélünk az elvesztett szerettünk nélkül, tehát a karácsonyt, a születésnapját, az évfordulókat, a nem tudom én, a másiknak a születésnapját, tehát hogy ezeket mind meg kell élni nélküle, ezért beszélünk gyászévről. De az se biztos, hogy valakinek kell fél év ahhoz, hogy mondjuk a kapcsolataiban ne legyen egy kicsit nyitottabb, tehát hogy mondjuk társaságba menjen, vagy emberek közé menjen. Nincsenek erre szabályok.
Tehát az a társadalmi elvárás, hogy te 1 év után vesd le a fekete ruhát, és most már egyébként is miért gyászolsz, hiszen most már túl kellene lépni, azért ez egy kicsit sürgetően hangzik.
ez sürgető is. Igen, tehát ez egyáltalán nem biztos, hogy jó hozzáállás. Tehát, hogy ez a mi türelmetlenségünkről szól, ha ez a misszánkból hangzik el. Ez arról szól, hogy engem már zavar, hogy te még mindig szomorú vagy. Ez rólunk szól, és nem ő róla. Ő neki annyi idő kell még, hogy feldolgozza. Számtalan oka lehet arra, hogy neki több idő kell, számtalan.
Hozzád mikor fordulnak? Tehát amikor a gyász folyamatnál, úgy mit tapasztalsz, melyik részénél akarnak erről beszélni?
Ez is egyedi. Tehát az elején a legritkábban keresnek fel segítő szakembert. Tehát ott még a sokkos állapot van, amikor még el kell rendezni magamban, hogy ez megtörtént, amikor még tevőleges feladataim vannak, el kell intézni a hivatalos ügyeket. Tehát hogy ezekben a szituációkban még egyáltalán nem. Amikor úgy érzi az egyén, hogy ő már szeretne ettől a fájdalomtól szabadulni, de még nem tud, akkor szoktak segítségért fordulni, akár gyásztanácsadóhoz, pszichológushoz, pszichiáterhez, vagy akár mentálhigiénés segítőhöz is. Illetve ez nagyon érdekes, hogy olyankor szoktak, amikor már nem egy feldolgozatlan gyász van, hanem esetleg több feldolgozatlan gyász
van. Tehát egymásra rakódtak a dolgok?
Igen, de ez alatt nem azt értem, hogy meghalt a nagymamám, nem tudom én, novemberben, majd következő év júniusban meghalt a nagypapám, és akkor ez egymásra rakódik, hanem mondjuk akár tinédzserkorban elvesztett, nem tudom én, egyik szülő után, a 40-es éveiben járó embernek meghalt a másik szülője, és egyszerűen úgy érzi, hogy nem tud kijönni abból az új gyászból, pedig tinédzser korában ezen mennyire könnyen túl volt. Hát olyankor szoktak segítséghez fordulni, és akkor kiderül gyakran, hogy ott az első fel nem dolgozott gyász hordja, cipeli a hátán, vállán a kliens, és ezért nem megy a gyásznak a feldolgozása.
Miben tudsz nekik, se te hogy tudsz nekik segíteni? Inkább így kérdezem. Tehát, hogy mik azok az eszközök, amivel fel lehet dolgozni a gyász?
Én ugye nem vagyok gyász tanácsadó, tehát ilyen speciális képzettségem nincs, de mint mentálhigiénés szakember az érzések feldolgozását, az érzések felismerését tudom támogatni, tudom segíteni. Ezeknek az érzéseknek az elfogadása az, ami nagyon fontos, és ebben szorulhat a kliens segítségre, hogy elmerje fogadni azt, hogy ő dühös arra például, akit éppen gyászol. Számtalan oka lehet rá, fel nem dolgozott problémák, ki nem beszélt nehézségek, tehát ezek mind-mind nehezítik a gyászfeldolgozás folyamatát.
Ugye itt a gyász, most csak tényleg nagyon a halálra fókuszáltunk, de ugye beszéltünk arról is, hogy egy válás is lehet egy gyász folyamat része, és hát ugye akárhogy is vesszük, te pont azzal a időintervallummal foglalkozol, ez a 9-től 5-ig, tehát ez a pont a munkahely, tehát hogy mennyire kell nekünk erről kommunikálni egy munkahelyen. Például most csak vegyük egy válást, mert általában én azt hiszem észre, hogyha valaki a szeretét veszti el, azt úgy valahogy a munkahelyen így könnyebben veszik az akadályt, ezt a fajta. Tehát ezt így az emberek így könnyebben tudják rendezni magukkal, meg az illetővel, aki ezt a fájdalmat átéli.
Kicsit belátóbbak esetleg.
Köszönöm, igen. Viszont egy válás esetén az egy valahogy mint a körön kívül kerülne, mert ugye ott nem hal meg senki gyakorlatilag, de hát akkor is ott valami megszakad, valami vége. Ér, tehát, hogy mennyire kell nekem erről kommunikálnom?
Hát én azt gondolom, hogy egy válásnál kb. Mindenki meghal egy kicsit abban a kapcsolatrendszerben. Tehát ott nem egy embert gyászolunk, hanem egy egész kört de még mondjuk a nagyszülőket is beleértve, tehát egy nagyszülőnek is iszonyú nagy trauma, hogy a gyereke elvált, és az unokái is érinti ez a válás. Tehát azt gondolom, hogy ez annál sokkal, de sokkal komplexebb, mint ahogy azt tényleg társadalmilag elfogadják, és mondjuk tolerálják valóban egy munkahelyen. Én azt gondolom, hogy itt is az arányérzék az, ami nagyon fontos, ez az arany középút. Tehát, hogyha nem tudják a munkahelyen, hogy éppen milyen helyzetben vagy, nem tudják rólad, hogy krízis helyzetben vagy, mert a válás az egy krízis helyzet, akkor nem is várhatod azt, hogy kicsit toleránsabbak, vagy figyelmesebbek
megértőbbek
legyenek veled szemben. Tehát ezt szerintem egy normális munkahelyen, már bocsánat, hogy ilyen szavakat használok, de egy munkavállalóközpontú munkahelyen ezt mindenképpen figyelembe kell venni, ezt akceptálni kell. És hogy miért mondom az arányérzéket, hogy viszont nem a munkahely a tere annak, ahol ezt fel kell dolgozni. Tehát az, hogy minden nap és órákon keresztül állandóan arról megy a szó, hogy éppen mekkora hülye volt a férjem, vagy a volt férjem, vagy a volt feleségem, mit csinált, ezt csinálta, a gyereknek mit mondott, az anyámnak mit mondott. Ezek azt gondolom, hogy nem feltétlenül a munkahelyre való diskurzusok. Ezeknek meg kell találni a megfelelő medrét, ahol ezeket a fájdalmakat ki lehet ereszteni. Nem gondolom, hogy ezeket kell a munkahelyen, de azt gondolom, hogy azért, hogy tudják, hogy én most egy sebzett lelki állapotban vagyok, célszerű tudni a közvetlenül körülöttem dolgozóknak.
Az megoldás, hogy ilyenkor az ember beletemetkezik a munkába, és mondjuk nem beszél, nem lát, nem hall, valami információt csöpögtet, de úgy igazából próbálja ezt így magában rendezni, vagy legalábbis így elfedni, vagy elfedve rendezni.
Én azt gondolom, hogy ez a takarítónő effektus, tehát megemeljük a szőnyeget, és besöpörjük alá a problémát, semmi esetre se. Tehát az, hogy beletemetkezek a munkába, az semmire nem megoldás, semmilyen problémára nem megoldás, a gyászra meg különösen nem. Tehát a fel nem dolgozott gyász, a fel nem dolgozott nehézségek, azok így beülnek a sejtekbe, a szövetekbe, és akkor egyszer csak valamilyen más probléma jelzésével ugranak elő. Gyomorfekély, nem tudom, éjszakai izzadás, összeesés a munkahelyen, vagy egy későbbi depresszió. Tehát, hogy az semmi esetre sem jó, hogy akkor én most már csak a munkámra figyelek, és akkor majd én elfelejtem ezt a fájdalmat.
Ugye itt mondtad az előbb ezt a depressziót, hogy mi az a pont, amit te tudsz segíteni, tehát mikor látod azt, hogy ez már viszont inkább pszichiátriai vagy pszichológusi segítségre szorul ez a fajta probléma, amivel megkeresnek téged?
Ugye a depressziónak megvannak a maga jelei, tehát az én mandátumom ott lejár. Tehát amikor látom, hogy teljesen depresszióba fordul valaki, vagy depresszióban van, akkor el se vállalom, vagy hogyha a folyamat közben, nem történt velem még ilyen, folyamat közben látok erre utaló jeleket, akkor mindenképpen megbeszélném vele, hogy segítek keresni kompetens szakembert.
Ugye visszatérve, hogy te 9-5-ig tudsz segíteni, tehát hogy a beszélgetéseken arra rá tudsz világítani, hogy tudja a munkahelyén kezelni a problémát? Tehát például egy válás esetén mit vegyen elő magából, hogy tudjon jutni a napon, és még ráadásul teljesíteni is tudjon, mert ugye a legfőbb probléma mindig a teljesítmény egy munkahelyen.
Tudunk erről beszélni, de ezeket a problémákat cselekvésbe fordítani, és ezekre a cselekvésekre tanácsot adni én nem tudok. Tehát ugye mi számtalanszor említettem, meg írom mindenhol, hogy minden egészséges lelkületű ember, vagy lelkű ember képes a saját maga problémáinak a feldolgozására, megdolgozására. Én abban tudom segíteni, hogy ehhez egy erős kapaszkodót adok, és azon az úton, amin jár, elkísérem. Segítek, hogy ha megbotlít, akkor ne essen el, tehát segítek őt megtartani. Tehát tudok abba segíteni, hogy nálam panaszkodja ki azokat az érzéseket, amiket bevinne hétfőn a munkahelyére, és mondjuk 2,5 órán keresztül nem tudna dolgozni, mert csak azt kell magából kiventilálni. Ebben tudok segíteni, illetve el tudunk menni abba az irányba, hogy vajon mi segíthet neki, hogy az alatt a 8 óra alatt ki tudjon lépni abból a gondolat tömegből, és tudjon koncentrálni a saját munkájára.
Amíg nem tudsz vele beszélni, ugye itt előkerült az előbb ez a napló, gyásznapló kérdésköre, hogy az egy megoldás, ez egy másik kapaszkodót jelent, hogyha az ember így leírja magának, vagy kiírja magából?
Igen. Ugye az érzéseinktől igyekszünk magunkat elzárni, mert gyerekkorban erre trenírozzuk a gyerekeinket, hogy megüti magát, fáj neki, jaj, ne sírjál, kisfiam. Egyből ez jön ki belőlünk, és nem azért, mert nem akarjuk, hogy sírjon, hanem mert azt akarjuk, hogy jobb legyen neki, de valahogy ezeket a mondatokat véstük be, mert ezeket hallottuk a szüleinktől, és a szüleink is ezt hallották az ő szüleiktől, és ezért fogjuk, és elnyomjuk magunkban ezeket az érzéseket, és sokszor fel sem ismerjük, hogy nekünk most milyen érzésünk van, mi fáj. Erre a mindenféle naplózás nagyon hasznos eszköz, akár gyászolunk, akár nem gyászolunk, hogy így végig gondoljuk, hogy és akkor, amikor én ott rosszul éreztem magam, vagy amikor én ott ideges lettem, akkor mi szólalt meg bennem? Miért lettem én attól ideges? A gyász folyamatban is nagyon, nagyon hasznos tud lenni egy ilyen gyásznapló, amiben leírom azt, hogy igen, és ültem a buszon, és megláttam egy embert, aki pont olyan sapkát viselt a fején, amilyet az én szeretett elhunytam is viselt, és ettől összeszorult a szívem, és akkor ezt leírom. Ezt leírom, hogy ez jöjjön ki belőlem, ez az érzés. És idővel például nagyon hasznos ezeket a leírt érzéseket visszaolvasni, és már ott nyomon követhetjük a saját fejlődésünket. Tehát, hogy a gyász után 2 hónappal miket éreztünk, és mi jutott eszünkbe, és mondjuk 7 hónappal a gyász után milyen érzések, milyen reakciók jöttek, vagy mi indított be rossz érzéseket nálunk.
Most itt megint kanyarodtunk a halál felé, de mondjuk, hogy amikor egy szülő-gyerek viszonyban a gyerek elköltözik otthonról, akkor érdemes azért a gyerekünkkel erről a dologról beszélni? Mert nagyon sok szülő, az én környezetemben nem nyit ilyen szinten a gyerek felé. Tehát úgy érzi, hogy ez az ő problémája, majd ő rendezi magában. De például ezt érdemes lehet megbeszélni? Vagy mondjuk, amikor egy válásnál, mondjuk teszem azt, nem, hogy mondjam, tehát közös megegyezéssel, barátilag tudnak elválni, akkor érdemes erről egymással is beszélni?
Én azt gondolom, hogy bármilyen helyzetben nem, hogy érdemes, de kell kötelező egymással beszélni, mert akkor tudunk ráhangolódni a másikra, és akkor tudunk egy kicsit empátiával fordulni felé. Hogyha meg már empátiával fordulunk felé, akkor jobban megértjük, hogy ő bizonyos helyzetben miért úgy viselkedett, vagy miért azt mondta, és könnyebb tisztázni a saját frusztrációnkat is egy-egy beszélgetéssel. Tehát erről azt gondolom, hogy mindenképpen beszélni kell, hogy miért érzem magam rosszul, vagy mi fáj nekem azzal, hogy elköltözött a gyerekem, vagy mi jut eszembe nekem erről.
Hát igen, csak itt beszokott az jön, hogy nem akarok lelkiismeret furdalást okozni a gyerekemnek ezzel.
Én azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy mondom. Tehát lehet, hogy pont azzal okozok lelkiismeret furdalást a gyerekemnek, hogy ő látja rajtam, hogy én nem vagyok komfortos a bőrömben, mióta elköltözött. És csak azt látja, hogy valami nyomaszt engem, de mivel nem mondom meg, hogy tudod, gyerekem, nekem ez most nagyon rossz, akkor tehát egy nagyobb terhet teszek rá azzal, hogy ezt nem mondom ki.
Tehát akkor, hogy egy szó, mint száz, próbáljuk megbeszélni a másikkal, és próbáljuk meg kibeszélni a másiknak az érzéseinket. Ez egy általános jó tanács, és persze nyilván kell egy mentálhigiénés szakember, mert ott neki jobban megnyílnak az emberek, de lehet, hogy ott több mindent el már mondani adott esetben, mint mondjuk a volt házastársnak, vagy a gyermeknek, aki elköltözött.
Igen, de az érzések, amikor a saját érzésemről beszélek, és nem teszem hozzá, hogy és te egyébként milyen vagy, hanem csak a saját érzéseimről beszélek, azzal nem teszek lelkisrend furdalást a másikra, vagy nem teszek bűntudatot a másikra. Ezt én érzem belül. Azzal nekem kell megküzdeni, viszont ő neki meg joga van tudni, hogy nekem most éppen az a bajom, hogy szomorú vagyok.
De a te beszélgetéseidnél ez előkerül egyébként? Tehát azt, amikor igen, elmondja az érzéseid, de elmondja, hogy a másik az bezzeg, milyen volt.
Persze, minden, uh-huh. Tehát hogy ott előkerülnek, uh-huh. Hogy ne. Ott előkerülnek, igen. Tehát ezért nem ugyanaz, hogyha a családtagommal beszélek meg dolgokat, mintha egy segítő szakemberrel beszélek meg dolgokat. Én kívülálló vagyok, én feltétel nélküli elfogadást vállalok azzal a közöttünk létrejött szerződéssel.
Nagyon szépen köszönöm. Gál Andit hallottátok, mentálhigiénés szakembert. Ez pedig a Szót kérek magazinnak volt az újabb epizódja. Sziasztok!
Ez volt a Maga mit művel itt, a Szót kérek magazin podcastja, Megszedinát hallottátok. Várunk vissza benneteket a következő adásokra is, aminek időpontját és leírását, valamint az előző adásokat a szótkérek.hu oldalon megtaláljátok. Sziasztok!